Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szép délután kívánunk a Mária Rádió minden kedves hallgatójának, március 28-án kedden. Most 16 óra 51 perc van, önök az Isten patikája délutáni magazin műsorát hallják. Köszöntöm szeretettel a stúdióban Rabbi Editet, a műsor szerkesztőjét, és Vajda Anna fogadja majd a telefonokat. A 061-374-0904-es telefonszámunkon szokásosan. Nagyon szép napsütéses délután van, és reméljük, hogy az elkövetkezendő napokban is ez lesz. Már nagyon vártuk, mert nagyon hosszú volt a tél, és kimerültek a tartalékok.
De már megjelent a medvehagyma, én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Nekem mindig nagyon jó érzés, amikor a medvehagymáról beszélhetek, mert akkor már ténylegesen itt van a tavasz. És ez az első olyan növény, amit hasznosítani tudunk, amit ha elfogyasztunk, akkor nagyon-nagyon sok gyógyhatást tudunk ebből nyerni, és amellett még finom is, és változatossá tudjuk tenni az étrendünket, ami így a bőti időszakban egy kis változatosságot ad a medvehagymával.
Ez jó felvezetés volt, a medvehagyma és az idő és a tavasz összekötése, mert tényleg ilyenkor már az ember azt gondolja, sajnos nagyon rövid ideig tart ez a szezonja medvehagymának, úgyhogy ez nem annyira jó, de majd Edith,
de ezzel kezdődik a tavasz, és utána kapcsolódnak a többi gyógynövények és a zöldségfélék, igen, igen.
De Edith majd ad jó tanácsokat, hogy hogy lehet eltenni a medvehagymát, úgyhogy erre is majd figyeljenek a hallgatók, és várjuk a hívásaikat az elhangzott telefonszámon, és hát azt kérjük a hallgatóktól, hogy ne az utolsó percekben telefonáljanak, ha egy mód van rá, hanem úgy az egész adás ideje alatt, ha van megjegyzésük, kérdésük, vagy hozzáfűzni valójuk a témához. Természetesen a böjt áldásos hatásairól beszélgetünk, úgy a test és a lélek megújulása kapcsán. Hát egy kicsit azért erről beszéljünk, Edith, hogy ugye mi leginkább a test megújulását, de ezzel kapcsolatban, hogy a test megújul, akkor a lélek is megújul, és fordítva is így van. És hát ezt múltkor is elmondtuk, hogy a böjt az nem fogyókúra, és a fogyókúra nem böjt.
Így van.
Ezt nagyon fontos leszegezni, de mind a kettőnek vannak jó hatásai. Ez se lehet kérdés.
Igen, mielőtt erről beszélek, én is szeretnék a kedves hallgatókhoz szólni, hogy olyan telefonokat is várunk ma, mivel böjttel kapcsolatos az adás téma, hogy ha valaki böjttől is hallgatja az adásunkat, és szeretné velünk megosztani a böjti tapasztalatait, nagyon szívesen vennénk.
Igen, ez nagyon jó lenne, hogyha hallgatók bekapcsolódnának a műsorba, akár egy korábbi nagyböjti tapasztalat kapcsán, akár a mostani, hiszen már a negyedik héten vagyunk, úgyhogy
már
nem
van tapasztalat.
Van, igen, tapasztalat, van. Hát reméljük, hogy a lelki életben, ima életben is haladunk előre, megtisztítjuk a lelkünket, szívünket, és reméljük, hogy a testünk is megújul, olyan szempontból, hogy hát egy kicsit kevesebbet eszünk, egy kicsit más módon étkezünk. Erről is szó lehet még a mai adásban.
Igen, igen, igen. Tehát visszatérve a kérdésedre, tehát valóban a böjt nem egyenlő a fogyókúrával, hiszen az elsődleges célja nem a testsúlynak a csökkentése, hanem az önmegtartóztatás. Ugye, hát azért télen eléggé egészségtelenül táplálkozunk, nem tudunk annyira figyelni, nem tudunk annyi zöldfélét, annyi gyümölcsöt enni. Inkább a zsíros ételek és szénhidráttartalmú ételek azok, amik többségben vannak, és ez az emésztő enzimeket termelő szerveinkre is plusz munkát ró. Tehát nagyon kell figyelnünk arra, hogy ugye mit eszünk télen, de hát belecsúszunk sok mindenbe, és ez természetes is, mert amikor fázunk, vagy nem süt a nap, akkor azért kívülről...
Akkor több energia kell.
Így van, meg kívülről visszük be a jó érzést, és megesszük a cukros dolgokat, és a zsírosabb dolgokat is. Ugye, hogy mi a különbség a bőjt és a fogyókúra között? Ugye a bőjt eredetét tekintve nem fogyókúra, de a hosszabb távú táplálékbevitel csökkentés, illetve többfajta élelmiszernek a kihagyása az étrendünkből azért az óhatatlanul a testsúlynak a csökkenéséhez vezethet. Előbb, tehát a túlzásba vitt bőjtől is sem jó, mert előbb-utóbb tápanyaghiányos állapot alakul ki.
Vagy ásványi anyag. Tehát,
hát igen, igen, erre azért nagyon oda kell figyelnünk, mert a bőjtnek nem az a célja, hogy kimerüljünk, hanem hogy ne vonjon el figyelmet az evés tőlünk. Tehát ne róljon a szervezetünkre plusz munkát, hanem egy könnyed táplálkozás mellett tudjuk fenntartani a fizikai testünket, ez a célja a bőjtnek, és sokkal jobban tudunk a lelki dolgainkra figyelni.
Mit nevezel túlzásba vitt bőjtnek? A teljes koplalást? Vagy?
Igen, én azt egy kicsit túlzónak tartom. Akkor nem az, hogyha kellőképpen felkészülünk rá, tehát a bőjti időszak előtt már egy-két héttel felkészítjük a szervezetünket arra, hogy milyen koplalást, vagy milyen bőjtölést fogunk végezni, és a folyadékfogyasztás az nagyon fontos, tehát azt azért kell, és hogyha valaki ilyenre szánja magát, akkor az mindenképpen valami szakértő felügyelete mellett tegye meg. Meg lehet tenni, de csak úgy, hogy önmagamtól megvonok minden ételt, mondjuk, és csak folyadékot fogyasztok 40 nap alatt.
Hát, azt, hogy egy rövidebb nem, ideig, hát nem, azt nem, lehet. Nem is 40
azt
nap.
Meg lehet csinálni, hogy azt mondom, hogy a hétnek a két napját kijelölöm.
Napját.
Egy szombat-vasárnapot, amikor nem dolgozom, amikor otthon vagyok, és akkor meg tudom csinálni azt, hogy csak folyadékot fogyasztok. De a munka mellett, és a napi rohanás mellett, meg a család mellett, ezt nem lehet csinálni minden napokban. Tehát ahhoz el kell vonulni, hogy ezt a bőjtöt meg tudjam csinálni.
Egyébként ez azért nem kivitelezhetetlen, mert
ez a két nap, ez kivitelezhető, így van.
És a többi napon pedig ugye, hát ott is egy kicsit csökkenteni lehet az étkezést, vagy a húst megvonni, mindenféle finomságokat, hanem egyszerűbben étkezni sokkal.
Igen, igen. Az előző adásunkban, amikor itt voltunk és beszéltünk a bőjtről, ugye akkor voltak vendégeink, és ugye az inkább ahhoz kapcsolódott, hogy nem a táplálkozás, hanem amit felajánlok, amit magamból tudok adni a bőjt időszakára. Ez nem azt jelenti, hogy adok valamit magamból, másoknak, megteszek olyan dolgokat, amit eddig nem, és jó nagyokat lakomázom. Tehát, hogy ez nem erről szól. Hanem tényleg legyen az, hogy tehermentesítem a szervezetemet a túlevéstől és annak hatásaitól, és így sokkal jobban tudok a lelkemre figyelni.
Nagyon fontos, hogy ebben tudatosnak kellene lenni. Egyrészt a nagybőti időszak kezdetén már, ha az ember lelkileg rákészül erre, akkor már ez fél sikert jelenthet. És utána szép fokozatosan. Nyilván vannak olyan emberek, vagy betegségek, ahol nem tanácsos bőjtölni semmilyen mértékben. Tehát ezt is figyelembe kell venni.
Így van, meg bizonyos kor fölött már nem szabad, tehát idős embereknél sem szabad.
Hát igen, mert nagyon, az másképp működik egy idősebb szervezet, ez nem bír ki annyi mindent, és különös tekintettel arra valaki gyógyszereket is szed, hát akkor a gyomrot
szabad.
Nem
igen,
szabad.
Igen.
Kitenni ennek, viszont ott is lehet csökkenteni az étkezést, meg kávéról lemondani.
Így van, meg ott is lehet
édes italok, üdítő italokról, amit ugye van olyan család, sajnos, ahol nagyon sokat fogyasztanak ilyesmit. Hát ugye az hízlal is, meg nem is
mondjam
olyan
azt, hogy úgy átlagban a magyar családoknál lenne miről lemondani.
Igen.
Ami árt nekünk. Igen. Például a gyerekeket is, ugye azt mondjuk, hogy a gyerekektől nem vonjuk meg az ételt, rendben van, persze nem vonjuk meg, egyenek annyit, amennyi a fejlődésükhöz szükséges. Most itt beszélek a 2-3-4-5 éves gyerekről, mert egy nagyobbtól már igen. De azért én azt gondolom, hogy a csokoládét azt meg lehet vonni, vagy a plusz édességet.
Hát inkább tényleg itt az édességről, meg az édes italokról.
Fizikailag megjelenhet az a csokoládé, és azt mondom, hogy van egy zacskó, amiben gyűjtöm azt a mennyiségű csokoládét, amit nem fogok megenni, vagy nem megbeszélem a gyerekkel, hogy ezt most nem esszük meg, mert ez a mi felajánlásunk, és azt eltesszük az zacskóba, és bőti időszak végén azt szét lehet osztani.
Szerintem egy kisgyerek ennek még örül is, hogy neki van egy ilyen feladata, igen, és aztán utána igen. odaadhatja valakinek.
Van, mert hát valakiknek. Igen,
valakiknek, igen, és hát ez ennek haszna van mindenféle szempontból. Hát ott tartottunk, hogy sok mindenről le lehet mondani. A mostani nagybőti időszakban, a Mária Rádió műsoraiban nagyon sok szó esik erről a bizonyos lemondásról, hogy mennyire tudunk bizonyos dolgokról lemondani, akár legyen ételről szó, italról, vagy valamilyen szenvedélyről, vagy rossz szokásról, amiben már annyira megrögzöttek vagyunk, hogy szinte el se tudjuk képzelni az életet nélküle. De lehet itt az evésről is beszélni, hogy nekünk minden nap szükségletünk a hús, és arról nagyon nehéz lemondani, mert tényleg finom a hús. Van, akinek nem, van, akinek igen, és aki nagyon szereti, annak nem olyan egyszerű lemondani róla, és a szervezet is hozzászokik.
Igen, az első két nap az szokatlan, kívánja az ember ezeket az ételeket, és utána már nem, mert tisztul a szervezet, és nem kíván ilyen nehéz dolgokat, mondjuk, mint a hús, hogyha erről beszélünk.
Egy kicsit erről a tisztulásról mondanál valamit a hallgatóknak, mert azért ez lehet egy kicsit olyan is, hogy nagyon kellemetlen tünetekkel is járhat, hogy ettől nem kell azért annyira megijedni, mert átpróbál állni a szervezet.
Ez a tisztulás, ez nem arról szól, hogy most hasmenésünk lesz, és nem tudunk elmenni otthonról, hanem ez egy olyan tisztulás, hogy könnyebb a szervezetünk, könnyebb a testünk, a fizikai testünk, mert nem kap annyi ételt, ugyanis gondoljunk bele, hogy evés után ugye először bekövetkezik egy vércukorcsúcs, majd negyed órával később egy inzulincsúcs. Ugye ez... Azt tudjuk, hogy az inzulin szintnek a változása az hat az agyműködésre is, és ez különösen érzékeny a kiugrásokra, ugye, és így hát megterheli a szervezetet. Tehát evés hatására változik a vér összetétele, ami különbözőképpen befolyásolja az egyes agyterületeknek a működését. Koplalással ezek a változások megszűnnek. Tehát, hogyha nem viszek be annyi ételt, nem terhelem le magam annyira. Tehát egy könnyebbséget így értettem.
Igen, csak hogy ehhez el kell telni közben egy kis időnek, mert hirtelen, akkor rosszabb, mint hogyha nem kezdtük volna el, szerintem. De nem tudom, hogy így van-e.
Hát igen, egy böjtöt be kell vezetni, nem lehet egyik napról a másikra elhagyni az ételt, tehát nincs az, hogy most holnaptól böjti időszak van, és előző nap behabzsolok mindent, amit otthon találok, ezt nem lehet. Ezt nem lehet csinálni, persze.
De mégis hogy gondolod a bevezetést?
Hát a bevezetést azt úgy, hogy már előtte napokban nem eszem olyan ételeket, amik nehéz ételek. Talán csökkentem az étkezéseknek a számát, a mennyiséget is tudom csökkenteni. Beiktatok előtte egy-két nap olyant, amikor gyümölcsnapot tartok például, vagy egy délelőtt gyümölcsöt eszem csak, és délután eszem valami keveset, egy kis pirítóst, vagy akármit, vagy fordítva, teljesen mindegy. De hát mindenképpen már előre megcsinálom ezt, hogy fokozatosan menjek bele a böjti időszakba.
És amit mondtál, ami nagyon fontos mindenféle böjtölésnél a folyadékfogyasztás,
igen.
De azt nem csak víz formájában.
Nem csak víz formájában, hanem lehet tea formájában is, ugye, és nagyon sok gyógynövény van, és hogyha már, azt mondjuk, hogy folyadék és tea, akkor legyen célirányos. Akkor csináljuk meg, hogy a főbb méregtelenítő szerveinket tisztítjuk. És akkor iszunk olyan teát egy-két napig, ami májra hat, iszunk olyan gyógyteát egy pár napig, ami a húgyutakra, tehát a vesére hat, iszunk olyant, ami a nyirokrendszerre hat, az is nagyon fontos, és szépen elvégezzük a tisztítást is, a tavaszi takarítást is a szervezetünkbe.
És mi a helyzet a vitaminokkal? Hát azért fölléphet ilyenkor egy hiányállapot.
Egy hiányállapot felléphet, igen. Folyadékkal mindenképpen lehet pótolni, tehát amikor azt érezzük a bőtölés során, hogy fáj a fejünk, fáradtak vagyunk, akkor tessék folyadékot inni, mert akkor az hiányzik a szervezetünkből.
De nagyon nem mindegy, hogy miért.
Hát nyilván nem cukrozott szénsavas üdítőkre gondolok, hanem vízre, sima vízre. És célszerű a vizet egy picit meglangyosítani, és nem jéghideg vizet inni.
És akkor zöldséglé, gyümölcslé, ez is...
Hát azt is lehet, de azt inkább úgy kellene a táplálkozásunkba beépíteni a bőt idején, hogy mondjuk reggeli helyett egy jó kis zöldséglevet iszom, vagy gyümölcslevet
ami
iszom.
Ami azért elég tartalmas.
Amit én turmixolok össze. Esetleg összekeverem egy kis zappehelyjel, vagy ilyesmivel, hogy egy kicsit tartalmasabbá tegyem, és akkor az egy egész délelőttöt képes kitölteni. Viszont megvannak a vitaminok és az ásványi anyagok is a szervezetemben.
És hogyha valaki nem akar, vagy nem tud ilyen formán böjtölni, annak milyen étkezést ajánlanál, vagy mi az, amire figyeljen, hát hogy mégiscsak...
Én mindenképpen azt javaslom ilyenkor, hogy ne megterhelő ételeket, tehát ne babgulyást tegyünk, vagy babfőzeléket, vagy hasonlókat, hanem könnyed ételeket.
Zöldséglevest.
Például zöldséglevest, vagy lehet készíteni hagymalevest is. Hagymaleves zöldséggel, az sem egy megterhelő, vagy a főzelékeket nem habarással, rántással készítem, hanem csak megpárolom. És úgy fogyasztom el az alapot. Nyilván egy kelkáposztánál ez így nem jön össze, de azt is meg lehet csinálni úgy, hogy egy kicsit lágyabbra, lazábbra készítem.
Igen, hát itt arról van szó, ugye, hogy akkor azért nem esszük magunkat tele ilyenkor, tehát az ember egy kicsit éhes is maradhat, de pont erről van szó, hogy lemondunk
igen,
arról,
igen,
hogy...
Igen. És hogy az adagokon is tudunk változtatni, hát tudjuk, hogy mennyi nekünk a mindennapokban az egy tál étel, leves vagy a főzelék, hogy meddig tesszük a tányérunkba. Ugye a családokban azért általában ugyanazzal a tányérral fogyasztják az ételt bőjt előtt, meg bőjti időszakban, meg bőjt után is, ugyanaz a tányér szerepel. Akkor tudom, hogy ezt eddig tettem, akkor most egy 3-4 kanálnyival kevesebbet teszek bele. És már is kevesebb az, amit elfogyasztok.
És nagyon fontos tényleg, most már többször mondtuk, a folyadékbevitel, akár zöldség, gyümölcslé, vagy víz, vagy teja. Na most tejáról is egy kicsit mondjunk, hogy milyen teják javasoltak egy ilyen időszakban.
Igen. Az előbb itt beszéltünk a medvehagymáról, és egy picit hozzuk elő a csallánt, hiszen a csallán is terem már, és vannak friss hajtásai a csallánnak. Tehát a csallán az, aminek olyan gyógyhatásai vannak, hogy tisztítja a vért, tehát vértisztító növénynek hívjuk. Az anyagcseréből feloldja a salakanyagokat, eltávolítja a szervezetből a mérgeket, a vesét fokozottabb kiválasztásra, vízkiválasztásra serkenti, a vérnek a húgysav szintjét is csökkenti, ugye, és reumatikus megbetegedéseknél is használjuk éppen ezért. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a csallán az, amit lehet fogyasztani.
És most már van.
Sőt, hogyha nem tea formájában, hanem magában a csallánnak a nyers mi voltát fogyasztjuk el, tehát összeturmixoljuk, gyümölcscentrifugában kipréseljük, hogy csallánlé legyen belőle, akkor ezt nagyon sok mindenre tudjuk használni. Sőt, lehet készíteni nagyon finom csallánlevest is. Nem csíp, meg lehet enni.
Igen, ezt én is hallottam, hogy...
És hogyha mondjuk ugye a csallánnal azért vigyázni kell, egy ilyen 3-4 hétnél tovább nem fogyasztjuk, mert nem szabad, de hogyha a keverékben van egy alkotó részként a csallán, akkor lehet egy kicsivel tovább fogyasztani, de önállóan nem lehet.
Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Isten Patikája kedd délutáni magazin műsorát hallják most, A böjtről, az étkezésről, a lemondásról beszélgettünk a műsorszerkesztőjével, Rabbi Edittel. Telefonszámunk 061-374-0904-es, és várjuk a kérdéseiket, hozzászólásukat, hogyha van olyan, akkor kérem, hogy telefonáljanak. Még van körülbelül 10 percünk, 10-12 percünk a műsoridőből. Zenehallgatás után folytatjuk a beszélgetést. Köszöntöm mindazokat, akik most kapcsolódtak a Mária Rádió kedd délutáni adásába. Az Isten patikája magazin műsorát hallják most. Rabbi Edittel, a műsorszerkesztőjével beszélgetünk. Van egy hallgatónk a vonalban, fogadjuk szeretettel. Tessék mondani, Mária Rádió.
Dicsitessék a Jézus Krisztus. Tetszett említeni a család teját. Most, hogy 3-4 hétig. Most ezt milyen adagba, 2 deci vízbe forraljuk, vagy csak forrázzuk?
Ugye gyógyteát, ezt a fajtát, ugye, mert a levélről beszélünk, ezt forrázással készítjük.
Igen.
És naponta egy csészényit kell ebből elfogyasztani reggel, nem kell több litert fogyasztani, egy 3 deci mennyiséget megiszunk, és ezt 3 decivel mondjuk leforrázunk egy teáskanálnyi
csalánt,
igen. És 5 percig állni hagyjuk, és azt elfogyasztjuk.
Igen, nagyon szépen köszönöm. És az, hogy most én nagyon hurutos vagyok.
Igen.
Hallani a hangomon,
igen,
is.
Igen.
Hogy most már gyömbért ajánlottak, hogy azt igyak meg kakukkfüvet.
Igen, a kakukkfűtea az nagyon jó. Az nagyon jó a kakukkfűtea. Abból is lehet naponta 1-2 csészényit inni. Vagy bodzavirágtea, az is nagyon jó. Hörkurutra.
Igen.
És hát zsájateát tudom ajánlani még gargalizálásra.
Zsáját gargalizálni. És a gyömbérhez mit tetszik szólni, hogy azt most lereszeltem most már, és leforráztam.
Igen.
Nem főztem.
Nem kell főzni, azt le kell reszelni, leforrázni, és amikor már iható meleggé vált, tehát nem forró, akkor hozzá lehet tenni egy pici mézet, és igen, vagy citromot, igen, vagy narancslevet, és akkor ezt elfogyasztani.
Mézet tettem, hát még csak 2 alkalommal ittam egy olyan jó újnyi vastagságú, körülbelül reszeltem le. Hát az mondjuk olyan 1,5 centi, ha úgy nézzük ezt a kis gyökérszerű
igen, az úgy jó. Vagy tormát is lehet reszelni.
Igen.
Tormát le kell reszelni, és akkor
belélegezni.
Egy kicsi pohárba lefedve oda kell tenni, és napközben, amikor az ember gondol egyet egy fél óra, fél órás időközönként.
Órón keresztül, akkor, ugye?
Igen, igen, igen. Vagy hagymát kell felvágni négy rét, héjastól tányéra tenni, és ahol alszunk, abba a szobába betenni, és ott nagyon jól kifejti a hatását.
Nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok.
Köszönjük szépen önnek is.
Viszont hallásra.
Gyógyuljon meg minél előbb.
Köszöntjük a következő hallgatót a vonalban. Tessék mondani. Mindörökké emlék.
Szeretném mondani, hogy én ma egy tévéműsorban egy természetgyógyász műsort hallottam, és én mondjuk elég savas vagyok, és azt mondták, mert betelefonáltam, hogy gyümölcsöt nem. Mondtam, hogy akkor inkább délőtt, nem egyáltalán. Hát én viszont a párolni, hát én viszont a gyümölcsöt azt nagyon szeretem gyersen, ez az egyik kérdésem. A másik kérdésem pedig az, hogy hát az ember a panelban lakik, és hát a környéken nincsen, tehát nem tudja összeszedni ezeket a gyógynövényeket szállított fajtába is, hogyha az ember megveszi tejaként, akkor az is hasznos.
Igen, az is hasznos. Nézzük sorba a kérdéseit, először maradjunk a gyümölcsnél, jó? És akkor utána megyünk a tejákhoz.
És az akkor megkérdezem, hogy akkor a zöldségféle is nyersen állt a savnak, mert tulajdonképpen...
Az mit jelent, hogy savas?
Hát kapok rá kétfajta gyógyszert, és nem akarok...
Tehát gyomorsava van, refluxa van, mondjuk ki, hogy reflux.
Hát nincs refluxom, de hát közel áll hozzá.
Kicsit több a sava, mint
igen,
a...
Igen, kicsit sokkal több, igen, igen. Igen, én a reggelre olyan a szám, mint kiszárad, meg rossz íző, meg mit tudom én, úgyhogy tényleg este felé már nem eszem gyümölcsöt, ezt már magamtól rájöttem, mert akkor ronda keserű reggelre a szám.
Meg kellene nézni a táplálkozását, hogy milyen. Ez egy elég hosszú folyamat, hogy azt kielemezzük, tehát itt most csak nagy vonalakban mondom, hogy napraforgó olajat, tehát finomított olajat nem szabad használni, margarint nem szabad használni, fehérlisztet nem, cukrot nem. Hogyha ezeket eltetszik hagyni, akkor a savasság is meg fog szűnni.
Igen, és a bogyoró, a ilyesmik azok ártanak, vagy azok?
Nem árt, de ugye mindent módjával kell fogyasztani, igen. Tehát nem nagy mennyiségben.
Ez elég olajos.
Hanem, de attól még lehet attól fogyasztani, még lehet. Igen. Igen.
Igen.
Vagy hogyha savas nagyon, akkor lehet pattogatott kukoricát enni, ami
igen.
Sótlan, és...
És én pattogatok ki.
Igen, amit otthon kipattogtat igen. Az ember.
Elég nehéz kapni olyan kukoricát, mert minden csak ezt a popcornt lehet kapni. Hát nagyon nehéz, piacokon kell vadászni.
Nagyon egészséges, a piacokon lehet venni, vagy lehet kapni zöldségboltokban is. Tehát ezeket ki lehet pattogtatni, és otthon ezt megenni, ez fölszívja a savat, ami felesleg és sok van. Az, hogy gyümölcsöt akkor... nem lehet enni, vannak gyümölcsök, amik savasítanak, és vannak, amik nem. Tehát én azt gondolom, hogy az almát nyugodtan meg lehet enni, de hogyha letetszik reszelni az almát, és egy pici fahéjat hozzátenni, akkor az még gyógyhatású is az emésztésre.
Jó, igen, igen. Köszönöm szépen. És akkor szóval a teják azok meg.
A tejákat meg lehet venni, de hogyha valaki panelban lakik, akkor egy jó kirándulás ebben a jó időben, tiszta területre kell elmenni, és akkor lehet csallánt is szedni.
Menni.
Jó, igen, magyar. De gyógynövényboltokban meg lehet vásárolni igen. A teákat, sőt, most már gyógyszertárakban is,
igen,
és az
igen.
Abból is lehet csallánt teát készíteni. Nem olyan a hatása, mint a frissen szedett csallánnak, de azért abban is így van, de abban igen. Is van gyógyhatás éppen elég.
Igen, hát valamikor csináltam bótaszörpő, de alig tudok találni olyat, hogy ne benzinközös helyen legyen, úgyhogy...
Igen. Egyébként a szárított bodzavirágból is lehet bodzaszörpöt csinálni télen
igen.
Is. Igen.
Igen. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a
mindörökkel. Köszönjük a hívását. Még van néhány percünk, hogyha valaki szeretne telefonálni, akkor most tegye meg. Aztán... Körülbelül hány percünk van? Kérdezem a technikusunkat. 10-15?
10-15
hát akkor
perc,
még nagyon sok.
Hogy még egy ilyen 5 percig várjuk a hallgatóknak a hívását.
Hát igen,
vagy
igen, igen. 5-7 percig.
Igen, igen, igen. Nézzük meg egy picit a medvehagymát, hogy milyen új szabályozások vannak a medvehagymával kapcsolatban. Ugye azt tudni kell, hogy a medvehagyma az utóbbi években terjedt el, vagy lett divatossá.
Legalább ilyen mértékben.
Igen, igen. És a medvehagyma területek úgy tűnik, hogy pusztulni látszanak, mert igen. Igen, én is tapasztaltam, és láttam olyan helyet, ahol tényleg gyökerestől szedték ki az emberek, és utána vitték árusítani piacra, levágták otthon a gyökereket, mert úgy kényelmesebb, mint szálonként leszedni, és éppen ezért hoztak egy rendeletet, hogy a medvehagymát állami erdőben saját felhasználásra bárki szabadon gyűjthet, de legfeljebb 2 kilogrammig. És ezt tilos értékesíteni. Ha valaki magánerdőben akar gyűjteni, akkor értelemszerűen a tulajdonostól kell egy hozzájárulást kérni a gyűjtéshez. Az, hogy ezt tilos értékesíteni, amit saját magunknak szedünk, ezt úgy tudják ellenőrizni, hogy a medvehagymát most már az újabb rendelet szerint, a most hozott rendelet szerint a boltban és a piacon vásárolt medvehagymára ugyanaz a szabály vonatkozik. Ha a csomagoláson nem találjuk a gyűjtő vagy a forgalmazó nevét és a címét, és a származási országot, a csomagolás vagy a begyűjtés idejét, akkor szinte biztosak lehetünk, hogy az árus a növénygyűjtésére nem kért engedélyt, és pedig ez kötelező.
Na, ez egy érdekes információ, igen. És azért, biztonságra
és itt
is
jön, igen, amit most mondasz, hogy ez a biztonság, ugye, mert nem győzzük hangsúlyozni, hogy összetéveszthető a medvehagymának a levele a gyöngyviráglevéllel. Elég nehéz összetéveszteni, mert a gyöngyvirágnak levélnek nincs olyan illata, és más egy picit az állaga azért
és
a levélnek.
És hát zöld egy
igen,
kicsit.
És egy picit vastagabb a levele.
Jó, csak aki nem
de,
ismeri.
Aki nem ismeri, így van. És így azért az árusokban is kialakul a felelősség, hogyha a nevüket adják ahhoz, hogy igen, ezt én csomagoltam, ezt én adom el, és vállalom érte a felelősséget, és nekünk is egy biztonság, hogy olyan helyről veszünk, amit lehet kontrollálni, ellenőrizni.
Tehát hogyha a piacokon, ellenőrizni. Gondolom a piacokon az árusok tudják ezt, és ennek igen. megfelelően csomagolják, vagy
igen. Most ez árul. A 2 kilogramnyi mennyiség, ez egy óriási mennyiség, tehát egy háztartásban nem is kell ilyen sok, 2 kilogramm, rengeteg dolgot lehet ebből készíteni. Ugye minden évben beszélünk a medvehagymáról, és medvehagymás pesztót lehet készíteni medvehagyma tinktúrát, ugye mind a kettő másra van, mert a medvehagyma tinktúra az egy gyógyhatású készítmény, ami az érfalaknak a rugalmasságát tudja visszaadni, tehát tisztítja az érfalakat. Az az alkoholos kivonat, igen. A pesto az pedig étkezéshez való. Ugye, amikor olívaolajon megfutatjuk egy picit, vagy nem megfutatjuk, hanem olívaolajjal összekeverjük a medvehagymát, teszünk bele fenyőmagot, vagy diót, vagy...
És összetúrmixoljuk?
Napraforgó magot, ezzel összetúrmixoljuk, tehetünk bele egy kis parmezán sajtot, reszelt parmezán sajtot, és a hűtőszekrényben tárolva 3-4 hónapig is eláll, és lehet a szendvicsekre kenni, hogyha valaki többet készít, akkor lehet ezt belesütni pogácsába, vagy éppen sima egyszerű palacsintába.
Vagy levest is lehet készíteni.
Lehet, igen, de azt tudni kell, hogyha főzzük, akkor sokat veszít az értékéből.
Folytassuk a zöldségleves, zöldséglé, itt a nagybőti időszakban erről is volt már egy kicsit szó, és az előbb a kedves hallgató a savasságáról beszélt, és azt gondolom, vagy tudjuk, hogy a zöldséglé, zöldségleves, annak lugosító hatása van. Erről is egy kicsit mondjuk a hallgatóknak.
Igen.
Most az időbőti időben biztos sokan élnek ezzel.
Igen. Hogyha, tehát az elkészítési mód legyen más, hogyha most visszatérünk az előző telefonos problémára, hogy... Ha nem úgy készítjük el az ételt, hogy olajon megfuttatjuk a zöldségeket, hanem forró vízbe tesszük az előkészített zöldségeket, és úgy főzzük meg, és azt tesszük meg, fogyasztjuk el, akkor már nem olyan terhelő, és sokkal könnyebb megemészteni, és akkor ki tudja fejteni lugosító hatását.
Ez jó, mert ugye nagyon sokan vannak, főleg reflux betegséggel küzdködők, és olyanok is, akiknek sok a sava, nincs reflux, de fontos a lugosító hatás. Igen,
és akkor erre mondják nagyon sokan, hogy akkor ez egy híg lé, ami nem nevezhető zöldséglevesnek. De igen, mert hogyha főzünk bele krumplit, meg egy kicsivel több sárgarépát teszünk bele, akkor ezt egy részét kivesszük, összetúrmixoljuk, és ezzel visszasűrítjük a levesünket. És már is olyan állagú, mint amilyent megszoktunk egy levesnél.
És van egy tényleg egy zöldség, amit nagyon könnyű kezelni, ez a Sarzeller, nagyon, nagyon finom és nagyon jó hatása is van, akár salátába, akár. Most nem itt recepteket akarunk mondani, de hát érdemes azért erre is felhívni a figyelmet, hogy könnyen kezelhető, és nagyon sok mindenben jó. És milyen teját ajánlasz a aki savassággal küszködik annak a hallgatónak?
Hát mindenképpen olyan teát, ami lugosít, és hát lugosító teaként van minden olyan tea, ami a vizeletkiválasztó rendszerre hat, ami mondjuk lehet a csalánt is lehet inni zsúrlót, lehet aranyvesztő teát fogyasztani. A borsmenta is lugosít, de azt azért nem javasolnám, mert hogyha valakinek savas a szervezete, és vagy diagnosztizálták nála a refluxot, vagy nem, azért ott óvatosan, mert ott a nyálkahártyák már a sav kimaródás miatt sérültek lehetnek, és a borsmenta az tovább irritálja a nyálkahártyát, tehát ezzel vigyázni kell.
Mire kell figyelni, hogyha teafüvet veszünk bárhol, akár gyógyszertárban, akár drogériában, mi az, amit meg
kell nézni? Hát elsősorban arra, hogy mikori lejáratú. Tehát, hogyha ilyen közeli lejáratú, egy-két hónapos, mert azokat meg ki is szokták tenni így félárban, nem szabad azokat megvenni már. Egy év az, ami az eltarthatósági idő, és ahogy bekerül a szárítás után, bekerül az acskóba, az úgy napról napra vesz itt a beltartalmi értékéből, tehát a gyógyhatásából.
Hát igen, és hogyha összegyűlnek ezek a kis maradék gyógyteák, azt azért valamire talán lehet hasznosítani. Mit gondolsz?
Hát lehet hasznosítani fürdőre, lehet hasznosítani, meg lehet főzni, de azzal számolnunk kell, hogy nem olyan gyógyhatású, mint a frissen szárított.
Inkább csak a fürdő, hogy is hívják, nem fürdősó, hanem fürdőtejaként
lehet, igen.
Lehet használni. Fontos a májnak és a vesének a működése, hogyha éppen azt nézzük, hogy méregtelenedik a szervezetünk egy ilyen bőjt hatására. Mire kell ott figyelni?
Hát a máj működésénél, ugye, hát mindenképpen, hogyha ha bőjtölünk, és gyógyteákat iszunk, akkor persze, hogy méregtelenednek a szerveink. Tehát ezeknek a működése elengedhetetlen feltétele a méregtelenítésnek, tehát beindulnak. Ugye a máj tisztításánál diólevél, vagy a csalángyógynövény nagyon jó, vagy a Mária tövismagból készült teja, az is nagyon jó, és ha nem csak a tejáját tudjuk ennek a Mária tövismagnak, hanem a Mária tövismag olajat is lehet vásárolni, és azzal is tudjuk a májunkat tisztítani. Húgyutak tisztítására is nagyon jó a csalánlevél, tehát a csalán az úgy mindenben ott van, és mindent tisztít, hiszen vértisztító, és ezáltal tisztítja a szerveinket is.
Még egy dologról, már csak 5 percünk van az adásidőből hátra, de a tyúkhúrról beszéljünk, az is megjelenik.
Lassan megjelenik, igen, a tyúkhúr, ugye azt tudjuk, hogy az, beszéltünk tavaly a tyúkhúrról, ugye, hogy az koleszterin csökkentő, nyersen is lehet fogyasztani, salátákba is bele lehet keverni, tehát ez egy nagyon jó kis növény.
És mégis hogy, milyen formában?
Hát leszedem, megszárítom, vagy éppen nyers formájában salátába belevágom.
Ezt a tyúkhúrt nem olyan nagyon könnyű gyűjteni.
Hát nem, úgyhogy arra figyeljünk, hogy
könnyen kijön a földből, de mégis Hát azért azt valahogy...
Figyeljünk, mert a kövek között is kijön, tehát parkoknál, vagy garázsbejáratoknál is kijön a tyúkúr, úgyhogy vigyázzunk azért, hogy honnan vesszük, és honnan tesszük a poharunkba, vagy a tányérunkba, mert...
Még itt a végén, a beszélgetés végén, most már tényleg csak 2-3 perc van hátra. Mi az, amit nagyon fontos, amit kihagyunk ki mindenképpen a nagybőti időszakban az étrendünkből, az életünkből, ha úgy tetszik, tehát az ilyen élvezeti cikkek, szerekre gondolunk.
Mi az? Nagyon sok van. Tehát egyet nem tudok kiválasztani, de az előbb elmondottakat, a fehérlisztes dolgokat és a cukros dolgokat. És leginkább a cukrosakat.
De most italokra is gondolok.
Italokra is gondolok, hogy azt is hagyjuk ki, vagy az alkohol például, ugye azt is hagyjuk ki. Hát tehát már aki fogyaszt, ez azért nem jutott gyorsan, hogy ilyen hamar eszembe, mert én nem fogyasztok alkoholt, tehát ez nincs az én kihagyásaim között, tehát nincs miről lemondanom.
Tehát fontos a cukor, az alkoholos ital, a koffein.
A kávé, igen, a kávé, igen, a koffein, így ilyen szempontból, és a dohányzás, igen. Ez most nagyon jó alkalom arra, hogy leszokjunk a káros szenvedélyeinkről, akiknek ez van.
Tulajdonképpen a lelki előrehaladás, az elmélyülés, a felkészülés szempontjából nagyon fontos, de a betegségekre is, a már kialakult és nagyon agresszív betegségekre is nagyon jó, hogyha a szervezet megtisztul.
Így van. Az mindenképpen jó.
Keringési megbetegedések, köszvényes, lázas állapotok. Hogyha egy kicsit meg tud tisztulni a szervezet, akkor tényleg ennek nagyon-nagyon komoly hatása lehet. Mit kívánjunk a hallgatóknak még a bőti időszakra, ami még hátra van, ez a 2,5 hét?
Hát most nagyon sokat beszéltünk a táplálkozásról, és nem csak ez a fontos, hanem a lelki megtisztulás is nagyon fontos, és próbáljunk meg embertársainkkal szemben úgy viselkedni, és úgy megnyilvánulni, ne haraggal és ne dűvel, hanem megértéssel forduljunk egymás felé.
Igen, hát nagyon nehéz sokszor betartani, de pont ez a lényege a dolognak, hogy hát vannak olyan szituációk, amikor az ember nagyon nehezen tudja uralni a helyzetet, és akkor ugye erről van szó, hogy akkor mégiscsak uralni kell szeretettel és béketűréssel, és azért ezt a családba is meg kellene valósítani valahogy a békét.
Így van.
Nagyon fontos, hogy hát a türelmetlenségünket, az ingerültségünket, és amit kimutatunk egyszerűen olyan dolgokat, amit nem kellene, hogy ezt jó lenne legyőzni, de ha nem sikerül, akkor azért hozzá kell járulni nagyon a lelki megtisztuláshoz, a szentgyónáshoz, szentáldozáshoz. Hát ezt kívánjuk a kedves hallgatóknak, még a hátralévő időben. Önök a Mária Rádió Isten Patikája kedd délutáni magazin műsorát hallották márciusban. Legközelebb áprilisban jelentkezünk majd, akkor már más témával. Mindnyájuknak áldott készületet kívánunk, jó egészséget és szép napokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.